Szeretettel köszöntök mindenkit. A mai témánk, ahogy láthattuk, az igazságos gondolkodás. Hogyan sajátíthatjuk el, és hogyan őrizhetjük meg. Nem tudom, hogy ez a cím kiből milyen gondolatokat vagy érzéseket váltott ki. Én azt gondolom, hogy talán a legelső gondolat, ami bennünk fölmerül, az lehet, hogy nem is olyan nagyon ismerős ez a fogalom, hogy igazságos gondolkodás. Vagy sokszor találkozunk vele, vagy foglalkozunk vele, hogy igazságos gondolkodás. Mindjárt ezután szeretném azokat a bibliai igéket idézni, amelyek úgy gondolom megalapozzák ezt a fogalmat. A bibliai előadásról van szó, és én arra szeretnék rámutatni, hogy az írás hogyan mutat rá arra, hogy mennyire fontos dolog az igazságos gondolkozás, és hogy ez tulajdonképpen miben áll. A 15. Zsoltár első két versét szeretném először idézni. Tehát a 15. Zsoltár első két versét megjegyzem, hogy nagyon érdekes, hogy a rabbinikus zsidó írástudomány az azt vallja, hogy a 15. Zsoltárnak ez az első két verse, illetve egyáltalán maga a 15. Zsoltár, az felér az egész Tórával. Az egész írás, az egész tíz parancsolat, mindennek a summája benne van, és úgy gondolom, hogy ez a megállapítás jogos. Olvasom tehát a 15. Zsoltár első két versét. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Hát egy kis magyarázatra szorul ez a kérdés, ugye, hogy kicsoda lakozhat sátorodban, kicsoda tartózkodhat szent hegyeden. Hát amikor az izraeliták kivonultak Egyiptomból, akkor először egy sátor templom épült, ez volt az Isten tiszteletek helye. Később aztán Jeruzsálemben pedig a Sion hegyén épült meg az állandó templom. Tehát ez a beszéd, hogy kicsoda lakozhat sátorodban, vagy kicsoda tartózkodhat szent hegyeden, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy kicsoda tartózkodhat az Isten jelenlétében, és figyeljük meg a két szót, hogy tartózkodik, lakozik. Egyenesen azt mondhatnánk, hogy kicsoda az, aki közösségben lehet az Istennel. Ugye lényegében ez ennek a kérdésnek a lényege, aki tartózkodhat, lakozhat az Istennek a jelenlétében, ki lehet vele közösségben. És a válasz így hangzik, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Érdekes ez a kifejezés is, hogy tökéletességben jár. Mondhatnánk azt, hogy aki egyértelmű. Majd lesz is még szó erről, hogy mi emberek nagyon ellentmondásosak tudunk lenni. De aki tökéletességben jár, az egy egyértelmű ember. És utána így mondja, hogy igazságot cselekszik, és most minket a harmadik kifejezés érint a legjobban, igazat szól az ő szívében. Vagyis ez az ige arra mutat rá, hogy az igazságos cselekvésnek mindenképpen ott van a háttere, hogy valaki igazságosan gondolkozik. Igazat szól az ő szívében. És mindjárt utána utalnék is arra egy másik bibliai igére, ahol pedig arról szól az írás, hogy kinek-kinek az erkölcsi minőségét nem a cselekedetei szabják meg, hogy hogy viselkedik, mit tesz, hanem a gondolkozás módja, ami ezek között van. Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. versét idézem, aki teheti jó, ha kikeresi, mert rá akarok mutatni arra is, hogy itt a mi fordításunkban valamire ügyelni kell, hogy jól megértsük ezt a bibliai igét. Tehát példabeszédek könyve 23. fejezetéből idézem a 7. verset, így hangzik. Mert mint aki számítgatja a falatot magában, olyan ő. Egyél, és így áll, azt mondja te néked, de azért nem jó akarattal van te hozzád. Most ha valaki, aki nézi a Bibliában, az látja, hogy a falatot szó dőlt betűvel van. Nem tudom, mindenki tudja ez mit jelent. A Károlyi fordítású bibliákat úgy adják ki, hogy ha valami dőltbetűvel van szedve, az azt jelenti, hogy az nincs benne az eredeti szövegben, az egy jobb megérthetőség kedvéért alkalmazott fordítói kiegészítés. De azt kell mondanom, hogy itt szerencsétlen ez a beszúrt szó. Igaz, hogy nem lehet szó szerint fordítani, és olykor egy kisegítő szó helyén való, de itt nem. Mert ha kihagyjuk ezt a falatot szót, akkor nézzük, hogy hangzik a vers első része. Mert amint számítgat magában. vagy legtöbb fordítás így adja vissza ugyancsak jól, mert amint gondolkodik magában, olyan ő, vagy az ő. Tehát ez a bibliai ige azt a nagyon fontos elvet mondja ki, hogy nem is egyszerűen a cselekedetek mondják meg, hogy ki kicsoda. Abból még tökéletesen nem lehet egy ember erkölcsi minőségét megállapítani, hanem amint magában gondolkodik, amint magában fontolgat, azok a gondolkodási folyamatok, amelyek a cselekedetek mögött lezajlanak. Mert lehet nagy ellentmondás az ember cselekedetei és a belső lénye között. Azt kell mondani, pozitív és negatív vonatkozásban is. Mondok egy-két bibliai példát, közismertet. Például, amikor Péter apostol háromszor egymás után átkozódva, esküdözve tagadta meg a mesterét, ugye ha ezt a jelenetet nézem, akkor azt mondom, hogy ez előzőleg ez egy szájhős valaki volt, aki utána pedig hát idáig elmegy a mestere megtagadásában. És ez volt Péter apostol? Nem ez volt. Vagy gondoljunk Pál apostolra, aki így írta le szó szerint magát, hogy ő öldökléstől lihegve ment üldözni Krisztus tanítványait. Éppen úgy a közelmúltban gondoltam bele, hogy azt is írja, hogy ő férfiakat és asszonyokat, és ő megkötözött, és káromlásra kényszerített. Engem úgy mindig megráz az emberi kegyetlenség. És akkor arra gondoltam, hogy egy Pál apostol meg tudta, hogy megkötöz embereket, és fogságba vet, és azt mondja, és szavazatával azt írja, többek halálához hozzájárult. És ebből ítélnéd meg, mert micsoda kifejező, öldökléstől lihegve ment. És meg lehetett ebből ítélni egészen Pál apostolt. Utána kiderült, hogy az ember egészen más. Ugye amikor a mennyei szózat azt mondta neki, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod, akkor tulajdonképpen arra a titokra mutatott rá, hogy ő azért vetette be magát ilyen hevességgel a Krisztus tanítványai üldözésébe, mert valójában a lelkismert ösztökéje dolgozott benne, és ezt annyira akarta elnyomni. És nem lehetett abból megítélni. De nézzünk ellenkező példát. Például itt, ugye, ha megnézzük a vers második részét, a hetedik vers második részét, azt mondja, vendégségbe vagy valakinél, és ő mondja neked, hogy egyél, igyál. De ebben most nem az az érdekes, hogy az ételt adja, hanem hogy nagyon szívélyes hozzád, nagyon barátságos hozzád, de azért nem jó akarattal van te hozzád. Máskor meg ugye az a helyzet, hogy valaki rendkívül szimpatikusnak, kedvesnek, szívélyesnek tűnik, a legjobb barátunknak tűnik. Aztán egyszer csak hoppá, az ember megdöbben, hogy mi derül ki. Tehát egyetértünk a Szentírással, amikor azt mondja, hogy nem egyszerűen a cselekedetek mutatják egy embernek a minőségét, hanem amint magában gondolkozik. Ahogy a magában gondolkozik, az ő, olyan ő, abból tudod, hogy kicsoda. És akkor kapcsoljuk össze az előző igével, amelyik azt mondta, hogy az az ember, aki igazat szól az ő szívében, az lehet az Istennel közösségben. Aki a gondolkodása szintjén igazságos. Aki ahogy a magában fontolgat, gondolkodik. Ott és akkor igazságos. És még egy harmadik igét is említenék, hogy az igazságos gondolkodás fogalmát tisztázzuk. És ez a harmadik ige a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetének a 17. verse, amely arról szól, hogy az Isten igéje az hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és ezután jön egy különleges kifejezés az igazságban való nevelésre. Megkérdezem, hogy ez is egy közismert fogalom, úgy általában az emberek között, hogy igazságban nevelni, igazságosságra nevelni. Mondjuk szülői nevelésben is, ez mennyire szempont, hála Istennek vannak még szülők, de nem mondhatnám, hogy ők vannak többségben. Akiknél ez a lényeg, hogy ez a legfontosabb, igazságosságra nevelni. Ha valakinek kezébe kerül egy ókori szerzőnek, Xenofonnak a könyve, a Kűrosz neveltetése, akkor látja, hogy ezek a régi perzsák, ezt alapelvként állították fel, hogy igazságosságra nevelni. És mi meg itt a 21. század Európájában, a nagy civilizációnkkal, meg a kereszténységünkkel, itt meg teljesen elkopik ez a fogalom, hogy igazságosságra nevelni. De most én nem is annyira a gyereknevelésre akarok utalni, hanem arra, hogy azt mondja, az Isten igéje mindegy, hogy fiatalról vagy felnőttről van szó, az alkalmas az igazságban, mondhatnánk az igazságosságban való nevelésre. Tehát ebből azt érthetjük meg, hogy az igazságos gondolkozás az nem olyan dolog, amit egyszer elsajátítottunk, és akkor az van, hanem az igazságos gondolkozásban nevelődni kell. Az igazságos gondolkozásban fejlődni kell. Egy életen át előbbre is, előbbre haladni hogy mi a szívünkben, a belső gondolkozásunkban igazságosak legyünk. És ezután már akkor tegyük is fel azt a kérdést, hogy miért olyan nagyon fontos ez. Még egy negyedik Biblia igére is hivatkozom, hogy ez egy kicsit közelebb kerüljön hozzánk az igazságosság. Eztnek Pál apostol írja, az a híres utolsó vallomása a római börtönéből, és ugye itt megvallja, hogy ő bízik, hogy az Isten neki kegyelmet, üdvösséget ad, és így fejezi be, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, ama napon az igaz bíró. És szoktam emlegetni, ugye, hogy ez a bizonyos korona, ugye két korona szó van a görög nyelven, az újszövetség görög nyelven, az egyik a diadém, ami az uralkodói koronát jelenti, a másik a Stefanos, az meg a babérkoszorú, az olimpiai győzteseknek a koszorúja. És itt az utóbbiról van szó. Tehát az igazság koronája az igazából azt jelenti, hogy győző, hogy valaki úgy aratott győzelmet, hogy ő igazságossá lett, hogy egész életében növekedett az igazságos gondolkozásban, és végül ezt az Isten azzal jutalmazza, hogy megadja neki az igazság koronáját. Megadja neki, hogy az ő igazságosságban való győzelmét ismeri el, hogy ez az ember tényleg igazzá lett. Én úgy gondolom, hogy nincs ennél magasabb életcél. Ehhez a legmagasabb életcél, ha egy ember így gondolkozik, hogy én egyre vágyom vágyva, hogy megkapjam az Istentől, az igazság Istenétől az igazság koronáját. Hogy az ember tényleg elsajátítsa, és állandóan növekedjék az igazságos gondolkodásban. És akkor ezek után tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan sajátíthatjuk el az igazságos gondolkozást, és hogyan őrizhetjük meg. Hát talán kicsit meglepő, hogy azzal kezdem, hogy ehhez gondolkodni kell. Ahhoz, hogy igazságos gondolkodást elsajátítsuk, gondolkodni kell. Erre valaki azt mondja, hát miről beszélek én, hát örökké jár az agyunk, hát állandóan gondolkodunk, mi az, hogy gondolkodni kell. Én ezen azt értem, hogy gondolkodni önmagunkról, gondolkodni az igazságosságról, hogy igazságosak vagyunk-e két döntő irányban, igazságosak vagyunk-e önmagunkhoz, igazságos-e az önmagunkról való gondolkodásunk, és igazságos-e a másokról való gondolkodásunk. Még egyszer mondom, a cselekedetek másodlakosak, én most nem azokkal akarok foglalkozni, mert mindennek a gyökere az, hogy gondolkozunk. Tehát a kérdés az, hogy igazságos-e a gondolkodásunk önmagunkról, és igazságos-e a gondolkozásunk másokról. És hadd tegyen fel azt a kérdést, hogy hát gondolkodunk ezekről a dolgokról. Én úgy gondolom, hogy ez múlik valamin, hogy mi foglalkozunk-e ilyen gondolatokkal, egyáltalán téma ez nekünk, és van egy kis csendes időnk, vagy ugye akár a napi munkán közben, mindig fölmegy, hogy igazságosan gondolkodom magamról, igazságosan gondolkodom másokról. Ez megmondom, hogy mi múlik, hogy minket ez egyáltalán foglalkoztat-e, és gondolkozunk-e róla. Hát ha mi elkönyveltük azt, hogy körülöttünk az összes ember kettős, és én is az vagyok, hol földben lobban bennem valami jóság, és akkor szépen jól helyesen cselekszem, máskor meg teljesen másmilyen, és ha mi ezt így elkönyveltük, hogy minden ember ilyen, én is ilyen vagyok, hát emberek vagyunk, és ha nekünk ez az egész földi élet így tetszik, így ebben, hogy csupa ellentmondás, kettősség, az ember is, ennek a következménye aztán bejönnek, akkor nem fogunk ezen gondolkodni. Itt szeretnék egy pár sort olvasni, hogy mit értettem ezen a bizonyos emberi kettősségen, és hogy ebben megelégedhetünk, és jól érezhetjük magunkat ebben. Egy magyar történésztől, Ormos Máriától szeretnék néhány sort idézni, olvastam egy cikkében a következőket, ezt írja. Az volt a címe, hogy ismétlődik-e a történelem a cikknek. És ebben a következőket írja. Alapképleteit tekintve a történelem örökös ismétlődés. Megmondja, hogy miért. Hiszen főszereplője ugyanaz. Csak úgy, mint az ember tragédiájában, a főszereplő az ember, akinek legfőbb meghatározó vonásai nem módosulnak az idők folyamán. Az ember mindig, története hajnalától napjainkig, egyszerre okos és ostoba, együttérző és kirekesztő, zseniális és tanulatlan, jótevő és gyilkos. Nos, Hát ha mi ezt tudomásul vettük, hogy az ember ilyen, és már is fölmentjük magunkat, hogy én is ilyen vagyok, hol ilyen, hol olyan, és azt is tudomásul vettük, hogy ennek következtében az emberi élet is olyan, ahogy Prédikátor könyve jellemzi, a Prédikátor könyve első fejezetének a 15. versét idézem, ezt írja, azt mondja, hogy itt az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Én nagyon kedvelem ezt az ígét, mert szerintem az emberi életnek és a történelem zajlásának egy nagyon, nagyon frappáns és rövid jellemzése. Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Ha ez a mi lelkünket nem nyomasztja, ha mi ebben jól érezzük magunkat, akkor nem fogunk gondolkozni azon, hogy az én gondolkozásom igazságos-e önmagamról, és igazságos-e mások iránt. De ha ez nem így van, hanem minket bánt ez, minket nyomaszt ez a helyzet, mi keresnénk ebből a kiutat. Ha eljutunk oda, amit Jézus így mondott, hogy boldogok a lelki szegények, mert legalább a lelki szegénységüket felismerik. Meg azt a lelki szegénységet, amiben itt az emberiség leledzik. Meg aztán azt is mondta Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák, helyesen fordítva az igaz életet. Akik nem tudnak megelégedni ebben, hogy én hol ilyen vagyok, hol olyan vagyok. És körülöttem az emberek is ilyenek, és emiatt ilyen pokoli, meg nyomorúságos tud lenni ez az élet. Vannak szép pillanatok, meg vannak boldog pillanatok, meg vannak derűs napok, de aztán jön egészen más. És aki ebben nem tud beletörődni, hanem valahol éhezi és szomjúhozza az igazságot és az igaz életet, én azt hiszem azokról az emberekről mondta Jézus, ugye ez a Pilátussal való beszélgetésében hangzott el ez a rövid kis megjegyzés, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Ugye érdekes meghatározás? Jézus azt mondta, hogy vannak emberek, akik az igazságból valók. Ez nem azt jelenti, hogy vallásosok, ez nem azt jelenti, hogy Jézust elfogadják. Rengeteg ember van a vallástalanok között, meg a legkülönbözőbb felekezetek, meg vallások között, akinek a belül a lelkében ott van ez a nehézkedés, hogy igazságot szeret és igazságot keres, és nem elégedett ezekkel a dolgokkal. Jézus ezekről mondta, mint ha azt mondta volna, hogy mindaz, aki az igazságból való, ha igazán megérti, ha igazán megismeri, akkor majd hallgat az én szómra. De aki nem igazságból való, aki jól érzi magát ebben, amilyen ő, és jól érzi magát, hogy az emberek körülöttünk is, ennek meg a világ is így zajlik, ahogy zajlik, az nem fog foglalkozni az igazságosság, meg az igazságos gondolkozásnak a kérdésével. És nem fogja felismerni Jézus szavaiban a segítséget. És ezek után arra szeretnék rámutatni, hogy gondolkodni önmagunkról, hogy igazságosak vagyunk-e, és igazságosak vagyunk-e mások iránt, hát minden az életben az ellen gondolkozik, hogy mi ilyen fajta gondolkodást folytassunk. Ez, hogy így mondjam, a 20. meg a század második felének, meg a 21. század elejének az őrült csaptája. Teljesen kisajátítja az embert ez a versenytársadalom, és ez a fogyasztói társadalom, mert az embert arra ösztönzi, hogy robotoljon, élvezzen, szórakozzon, fogyasszon, de hogy gondolkozzon, a gondolkodás kultúrája ellen szól, ennek az egésznek a beállítottsága. Én nem kedvelem különösképpen Faludi Györgyöt, de egy kis szonettjét szeretném elolvasni, azért, ami azt hiszem azért teli találat. Figyeljük csak meg, ezt írja. Szülők, két gyermek, öt autó, s egy szép ház, New York, Párizs, Londonban vagy Budán, s villával Bermudán, Saint-Tropezen, Oahun, Korfun, vagy Taorminán. Telelés, Bálin, az Amazonászon, társalgás helyett televízió, emléktelen kalandok, nem szerelmek, örök életet ígérő füvek, elektromos kis gépek sokasága, távirányítók, harsogó hírközlés, posta fél perc alatt a föld körül, komputer, mikrohullám, hitelkártya, ezt ők civilizációnak hívják. Soha sem tudják meg, hogy csak kényelem. Ugye nagyon frappáns a vers befejezése, ezt ők civilizációnak hívják, soha sem tudják meg, hogy csak kényelem. És nagyon komolyan ki kell törnünk ebből a mókuskerékből, ha mi gondolkodni akarunk, és gondolkodni ilyenekről is, mint az igazságosság önmagunk és mások viszonylatában. Ugye ma egy nagyon divatos kifejezés ez, hogy életminőség. Mindig vannak ilyen felkapott kifejezések, nagyon sokat halljuk ezt. És mit ért a ma embere életminőségen? Hát azt értjük rajta, hogy az életminőség az, hogy hát egyrészt kényelmesen élek, ételben, italban, ruházatban, otthonomban, minden fit és megfelelő, és ha beteg vagyok, azonnal eltüntetik nekem a fájdalmakat is. Nagyon jól működik ez is az egész, és hát természetesen én elérek bizonyos vágyálmokat és célokat, utazásokat és wellness napokat, és amit tetszik, ez az életminőség. De én azt gondolom, hogy az életminőségen egész mást kellene értenünk. Az az életminőség, hogyha igazi belső megelégedettségünk van, ha békességben tudunk élni egymással, és békességben tudunk élni másokkal, és van reménységünk, és van életcélünk, az egy egészen más életminőség. A körülményeket nem tudjuk befolyásolni, ami körülöttünk zajlanak, de ez az igazi életminőség, ha itt tudunk élni. Szeretnék egy pár sort idézni a 112. Zsoltárból. Igen, annyira tetszik itt néhány gondolat, amely rámutat arra, hogy ki a boldog ember. Ki az, aki igazi életminőségben él, független attól, hogy milyen körülmények zajlanak itt. Így olvasom a 112. Zsoltárból a 4-től a 7. versig, 4-től 7-ig. Az igazakra világosság fényi, tehát az igaz emberről van szó, aki a szívében is igazat szól, aki igazságosan gondolkodik. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsön ad, dolgait pedig igazán végzi. Mivel, hogy soha nem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Ebből különösen szeretném kiemelni ezt a sort, hogy soha nem ingadoz. Olyan jó lenne az életünkből eltűnne az ingadozás. Hogy hol jót teszünk, hol rosszat, hol igazságosak vagyunk, hol, meg aztán rátronfolunk, és belerontunk, és igazságtalanok vagyunk, és tönkreteszünk emberi kapcsolatokat. Nem jó lenne soha nem ingadozni az igazságosságban. És azt mondja, hogy aki így él, aki soha nem ingadoz, azt mondja róla, hogy ugyan őt is körülveszi sötétség, de rá világosság fénylik a sötétségben is attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. És őt is érik rossz hírek, de semmi rossz hírtől nem fél, mert szíve erős, az Úrban bizakodó, mert összekapcsolódott az igazság Istenével. Én ezt nevezném igazán életminőségnek. De most már egész konkrétra fogjuk a szót, hogy hogyan sajátíthatjuk el az igazságos gondolkozást. Hát ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor így mondanám, hogy tanuljuk meg elítélni önmagunkat, és tanuljuk meg mások tetteit megítélni, de nem elítélni az embert. Még egyszer elmondom, ez a kulcsa az igazságos gondolkodásnak. És ezek a legnehezebb dolgok. Ezeket kell meglépni ahhoz, hogy igazságosan gondolkodjunk. Tanuljuk meg elítélni önmagunkat, tanuljuk meg megítélni, igazságosan megítélni mások tetteit, de nem elítélni az embereket. Ha ezeket tudjuk gyakorolni, akkor az igazságos gondolkozás útján elindultunk. Szeretném ezt egy kicsit közelebbről kifejteni. Mit jelent az, hogy tudjuk magunkat elítélni? Hát azt remélem, észrevettük már, hogy nagyon hajlamosak vagyunk az önmagunkkal szembeni elfogultságra. És önmagunknak a mentegetésére. Erre rendkívül hajlamos az ember. És én mindenkit óvnék attól, hogy nagyon magabiztosan beszéljünk. Nagyon tetszett, mikor egyszer olvastam Benjamin Franklin önéletírásában, hogy azt írja, hogy hát úgy megszólták őt, baráta, ismerősei, hogy ő mindig olyan biztosan mondja az igazságot. Hadd tegyem hozzá, hogy egy igazságszerető ember volt, és tényleg igazságra törekedett, de mégis irritálta az a környezetét. És azt mondja, akkor szívemre vettem, és azt mondtam, hogy majd így fogom mondani, amit szeretnék elmondani. Én erről ezt gondolom. Nekem erről ez a véleményem. És És ez már is változtat a dolgokon. És most mindnyájan nézzünk magunkba, mennyire vagyunk hajlamosak a magabiztosságra. Magabiztos véleménymondásra. Ez az ember ilyen, ez a dolog így van, úgy nincs. És hány embert hallottam ezzel dicsekedni, hogy én mindenki iránt igazságos vagyok. Ilyenkor én úgy éreztem, hogy itt hátra kéne esni. Hát, hogy valaki azt meri magáról kijelenteni, ami a legnehezebb. Én saját magamról hadd mondjam ezt, hogy én most már tényleg nagyon szeretnék igazságosan gondolkozni, meg igazságosan cselekedni, és tényleg olyan sokszor gondolom, hogy olyan hálás vagyok a Bibliáért, az Isten beszédéért, mert olyan sokoldalú az élet. És hogy olyan jó, hogy a Biblia olyan sokoldalú, hogy mindig helyre igazítja az embert valahol. Szóval, hogy mintha az ember úgy körül lenne kerítve, és ha itt eltévedek, akkor útba igazít. És mindezzel a segítséggel együtt, miután elhagytam a 6. X-et, még hányszor kapom magamat rajta azon, hogy azt mondom, hogy most gyorsan ítéltél. Most mellé fogtál. Most ezt vagy azt a dolgot nem láttad meg. Tehát, hogy így mondjam, szálljunk alá egy kicsit a saját szemünkben, és ne legyünk soha magabiztosak. Itt kezdődik az igazságos gondolkozás. Én tudom. Ő ezt ezért tette, ő ezt ezért mondta. Ő ilyen. És én nem. Hát én biztosan tudom az igazságot. Az én véleményem helyes, az én ítéletalkotásom feltétlenül helyes. Erről a lóról legjobb, ha leszállunk. Mert ha érzékenyebben kezdünk gondolkozni, akkor mindjárt rájönk arra, hogy nem olyan egyszerű dolog az az igazságos gondolkozás, meg igazságos véleményalkotás. És a legmélyebb dolog, amire eljuthatunk, az, amit Pál apostol így megfogalmazott a Római Levél 7. fejezetének a 18. versét idézem, ezt mondta, nem lakik én bennem, azaz az én testemben semmi jó. Persze ehhez érteni kell azt, hogy nem erről a testről van szó, hanem az a bizonyos görög szárszó, amit itt szerepel, a megromlott emberi természetet jelenti. Mindig hajlik az önzésre, az önmagunk iránti elfogultságra. És az apostol azt mondta ki, ha van velem bennem valami jó, akkor azt az Isten megvilágosító kegyelmének, meg jóra ösztönzésének köszönhetem, de ha az Isten erkölcs mércéjét állítom föl, hogy ez az igazság mércé, akkor ehhez képest én bennem, az én megromlott természetemben önmagamtól semmi abszolút jó, semmi igazán jó nem lakozik. És azt kell mondani, hogy minél többet figyeli az ember az Isten abszolút igazságosságát, az Isten tökéletes erkölcsi jellemét, minél többet forgatja a Szentírást, amely az igazság beszéde, ebben a tükörben mindig jobban látja meg az ember, hogy mennyi fogyatkozás van önmagában, és mennyi mindenben igazságtalan. És még mindig milyen messze van attól, hogy az igazsággal összhangban legyen. Jézus mondott a hegyi beszédben egy érdekes dolgot, egy rövid kis megjegyzés, és az a tapasztalatom, hogy ezt nagyon sokan átlépik a hegyi beszédben, és kicsit olyan talányosnak is ad. De szeretném ezt most idézni Máté evangélium a 6. fejezetéből. Máté evangélium a 6. fejezetéből, így olvasom a 22. és a 23. verset. A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Hát nem tudom, rájövünk-e, hogy mire utal ez a képies beszéd. Arra, hogy külsőleg a test lámpása a szem. Ugye a szemünk után megyünk, a szemünk úgy működik, mint a lámpás. De itt már Jézus átviszi a szót a belső szemre, a gondolkodásmódunkra. És azt mondja, ha ez tiszta, akkor az egész tested világos lesz. Értsd, akkor igazságos lesz a cselekedetet, helyes lesz a magatartásod mások iránt. De ha te szemed gonosz, ha tele van önző elfogultságokkal, ugye a Biblia a gonosz szót nem csak a gonosztevőkre alkalmazza, a Biblia sok mindent gonosznak mond, amitől mi nagyon könnyen fölmentjük magunkat, és nem is látjuk olyan nagyon rossznak. De azt mondja, ha ez a belső szem, ez gonosz, ebben ott fészkel az önzés, az igazságtalanság, a magabiztosság, akkor az egész tested sötét lesz, akkor a cselekedeteidnek minden, ez mindenre kihat. És azt mondja, ha benned lévő világosság, sötétség, mekkora akkor a sötétség? Tehát tulajdonképpen ez is arra utal, hogy az igazságos gondolkozás a leglényegesebb és a legszükségesebb dolog. Éppen ma itt a fiatalokkal a reggeli Biblia tanulmányban Bartimeus története jött elő a Bibliából. Ez egy vakember volt, és mikor Jézus arra ment az úton, kiáltozott, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És bár a többiek el akarták hallgattatni, ő nem nyugodott. És mikor aztán Jézus odahívta, Jézus megkérdezte tőle, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem. És az ember ezt válaszolta. Azt Uram, hogy lássak. Nem kellett neki sokat gondolkozni rajta, szinte, hogy kiszakadt belőle ez a válasz. Azt Uram, hogy lássak. Nos, én ezt most használjam fel ezt a történetet, hogy ha most az Istennek elmondhatjuk a legfőbb kérésünket, én azt mondanám, hogy szakadjon ki mindegyikünkből ezt a kérés. Azt Uram, hogy lássak. Mindenek előtt azt akarom, hogy cselekedjed velem, hogy én lássak. Hogy én tisztán lássak. Hogy én igazságosan tudjak gondolkozni önmagam felől, mások felől, felőled. Ez nagyon megszívlelendő ennek a vak Bartimeusnak a kérése. Mit akarsz, hogy cselekedjen velem? Mi a legfőbb dolog? Miben szorulunk rá a legjobban a Jóisten? Azt Uram, hogy lássak. Mert ez az, ami nekünk nem megy magunktól, és egyáltalán nem megy könnyen. És szeretnék arra is rámutatni, hogy még hogyha már nagyon sok mindenben felfedezzük magunkban a hibákat, a fogyatékosságokat, és kezdünk készségesek lenni, hogy ezeket elismerjük, még akkor is nagyon sokszor hasonlítunk ahhoz az emberhez, akiről Jakab apostol ezt mondja, hogy sokszor még mikor az Isten igéjét hallgatjuk, meg olvasunk is, olyanok vagyunk, mint az az ember, aki belenézett a tükörbe, aztán tüstént elfelejtette az ábrázatát, és ment a dolgára. Hát, ha én belenézek a tükörbe, és meglátok magamon valami helytelenségeket, akkor mi a feladat? Hát a külső öltözetét hozza az ember rendbe, vagy magát, vagy a frizuráját, vagy nem tudom mit. Hát milyen embernek mondod azt, aki belepillant a tükörbe, jó, ilyen vagyok, ezek meg ezek a rendetlenségek vagyok, hogy megy tovább. És mi sokszor így vagyunk, mikor belenézünk az igazságosság tükrébe, belenézünk egy pillanatra, meglátjuk magunkat, aztán szépen megyünk tovább, és minden marad a régiben. Tudnélik, mi hiányzik? És itt mondom ki ezt a kulcsfogalmat, amiről az elején szóltam, hogy röviden így lehet összefoglalni, hogy az igazságos gondolkozásnak az az alapfeltétel, hogy tudjuk elítélni magunkat. Mert ha én belenéztem a tükörbe, és megláttam magamban az igazságtalanságot és a helytelenségeket, akkor még hibázik egy lépés, hogy én ezért elítéljem magamat. Ez nem önmarcangolást jelent, félre ne értse senki, hanem egy mentegetőzés nélküli elismerést, egy belső szégyenkezést. Tehát ezt én mondtam, ezt én csináltam, én ebben igazságtalan voltam, és én elítélem magamat ezért. Van egy nagyon fontos ige a Korintusi első levél 11. fejezetében, ez nekem egy nagyon kedves ige a Szentírásban. Azt mondja, ha mi magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el. Vagyis azt mondja Pál apostol, hogy Isten abszolút nem szeret ítélkezni. És ő annak örülne, ha neki sose kéne ítélkezni felettünk, mert mi magunkat elítéljük. Ha mi magunkat elítéljük, mert engedünk az ő igényének, meg szent lelkének, hogy rávezet dolgokra, akkor már csak az ő kegyelmével és bűnbocsánatával találkozunk, meg a bátorításával, meg segítségével, hogy mások legyünk. Akkor ő egyáltalán nem fog itt tovább minket kárhoztatni, meg ítélgetni. Ha magunkat ítélnénk, nem ítéltetnénk el, és az utolsó ítéletben sem ítéltetnénk el. Aki ebben az életben gyakorolja azt, hogy magát elítéli azért, ami elítélésre való, az Istennek nincs dolga. Azt az Isten kegyelmével, szeretetével gyámolítja, hogy győzni tudjon, bátorítja, hogy el ne csüggedjen, amikor elítéli saját magát. És akkor lépjünk még egy kicsit tovább. Mert de még hadd tegyem hozzá, hogy amikor valamiért tényleg elítéljük magunkat, akkor az nem marad nyomtalanul az életünkben. Akkor előre léptünk az igazságban való növekedésben. Az egy komoly előrelépés az igazságosság felé. Ott az olyan, mintha valamit úgy kimetszettek volna egy éles késsel belőlünk. Ott egy nagyot léptünk előre. Én többször idéztem már, tudom itt ezen a helyen is, de azért még egyszer hadd idézem, hogy van egy rövid ige Dávid bűnbánatáról, nem amikor Betsabéval vétkezett, amikor élete végén még egy nagy hibát elkövetett, és ez olyan röviden megmutatja, hogy milyen az, amikor az ember elítéli magát. A Sámuel második könyve 24. fejezetében, Sámuel második könyve 24. fejezetében a 10. vers Minek utána pedig Dávid a népet megszámlálta, tudnélik, ez egy katonai népszámlálás volt, amit Isten megtiltott, és amitől nagyon óvta, és hiába óvták a maga embere is, csak kierőltette az akaratát, de minek utána megcsinálta, így olvassuk, minek utána Dávid a népet megszámlálta, megsebhett az ő szíve, és mondta Dávid az Úrnak, most figyeljünk, mi az, mikor valaki elítéli magát? Igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Most azért, ó Uram, vedd el, kérlek, a te szolgád álnokságát, mert felette esztelenül cselekedtem. Hát először is az a kifejezés, hogy megsebhett a szíve. Ha az ember elítéli magát, az elítélés nem esik jól, nem csak ha mások ítélnek, de azt sem, ha én magamat. Amikor az ember elítéli magát, megsebhed a szíve. Milyen jó ez a kifejezés, mintha belülről megsebesült volna. Ez aztán nem múlik el nyomtalanul, nem maradnak a dolgok úgy. És milyen kifejezéseket használ Dávid? Igen, vétkeztem. Álnokságomból ments ki, mert valami tisztátalanság, valami rosszaság ott van belül. És felette esztelenül cselekedtem. És ments ki engem, mert én nem tudok ebből kijönni. Na, ha el tudjuk ítélni magunkat, nem csak meglátjuk a rosszat, nem csak mea culpa, szoktam mondani, hogy sokszor azt látom, hogy sok embernél pózzá merevedik azt, hogy elismeri a gyengeségeit. És azt mondjuk, hogy igen, de én legalább elismerem. Na, de hát ez még nem megoldás. Eljutunk-e addig, hogy elítéljük magunkat? Megsebhed-e a szívünk? Egy belső szégyenkezés elfog-e? Bánt-e, hogy én bennem valami álnokság lakozik, amiből ezek ki tudnak termelődni? Szeretnék ettől megszabadulni? Itt kezdődik az igazságos gondolkodás felé haladás. És azután térjünk át arra, hogy mások iránt igazságos gondolkozás. Mit értettem azon, amikor röviden, tömören így mondtam, hogy elítéljük a tetteiket, de nem ítéljük el az embert. Mind a két vonatkozásban szoktunk hibázni. Vannak emberek, akik annyira szeretik a békességet, az egységet, hogy sehogyan se akarnak igazságos ítéletet alkotni emberek tetteiről. És hogyha valakire valamire azt mondja, hogy szerintem mindjárt jönnek, és mindjárt itt vannak a védők, és mindjárt igyekszenek elmosni a dolgot is, és mindjárt védelembe venni azt, akinek valami tettéről azt mondták, hogy helytelen. Szép dolog, ha védjük egymást, de sokszor nagyon káros a védés. Amikor védjük azt, ami kifejezetten helytelen egy tett és egy cselekedet. És nem szabad elfelejteni azt a mondást, aki hajlamos arra, hogy jót gondoljon minden rosszról, az előbb-utóbb rosszat fog gondolni minden jóról. Még egyszer elmondom. Aki úgy gondolja, hogy nem baj az, hogyha jót gondol minden rosszról, az előbb-utóbb rosszat fog gondolni minden jóról is. Teljesen összekeveredik az erkölcsi értékítélete. Tehát tetteket igenis kell értékelni, az igazság mércéje szerint, de nem az embert. Szeretnék most egy idézni Jelenések könyvéből egyetlen biblia verset, amit lehet, hogy valakinek meglepő, mert ugye úgy gondoljuk, hogy a kereszténység a szeretet, itt pedig Isten azt mondja, hogy ő gyűlöl. Figyeljük csak meg ezt a verset, és mindenkinek legyen jól nyitva a füle, hogy mire mondja Isten azt, hogy gyűlöl. Jelenések könyvéből idézem a második fejezetből a 6. verset. Megdicséri az efézusi gyülekezetet Jézus, és azt mondja, de az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedetei gyűlölöd, amelyet én is gyűlölök. Meglepő, nem, hogy Isten megdicsér egy gyülekezetet azért, hogy gyűlöl valamit, és sőt, még azt mondja, azt én is gyűlölöm. De mert észrevette valaki, hogy mire mondja a Jóisten? Észrevett valaki egy érzékeny különbséget? Azt mondta, hogy de az megvan benned, hogy a nikolaitákat gyűlölöd, akiket én is gyűlölök. Így hangzik? Nem. De az megvan benned, hogy a nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, amit én is gyűlölök. Igen, lehet gyűlölni cselekedeteket, lehet gyűlölni a gonoszt, a rosszat. Van a Bibliában ilyen ige, hogy ragaszkodjatok a jóhoz, iszonyodjatok a gonosztól. Igen, ez helyén való. De ezek tettek, ezek cselekedetek, és nem emberek. És nem arról beszéltünk épp az előbb, hogy cselekedetek és az emberek igazi belső világa között nagy lehet a különbség. Egy adott élethelyzetben találkozhatsz egy ember egy nagyon sötét szituációban, és mégsem bizonyos, hogy az ember azonos azzal. És van ehhez nekünk ítélőképességünk, hogy ezt megállapítsuk? Nem vagyunk képesek rá. Nézzük csak meg Jézus földi életében, ő gyakorolta ezt, hogy tetteket igazságosan ítél meg, de embereket ezzel együtt nem ítél el. Gondoljunk csak ilyen igékre, amikor Például Ézsaiás könyve 42. fejezetében azt olvassuk, ahogy egy messiási proféta így szól az eljövendő megváltóról, hogy ő megrepett nádat nem törel, pislogó gyertyabelet nem oltja el. De ő maga meg nem reped, és nem pislog, míg a földön törvényt tanít, de a törvényt ezzel jelenti meg igazán, és nekem ez a kifejezés különösen csodálatos, ezzel jelenti meg a törvényt igazán, hogy megrepett nádat nem törel, és pislogó gyertyabelet nem oltja el. Mert mi a törvény? Az Isten törvénye lényeg egy szó, a szeretet. És a szeretetben egyformán benne van az, hogy igazságosság, és a jó az jó, és a rossz az rossz, és az irgalmasság az iránt, aki belül nem azonosul teljesen a rosszal. Tehát a törvényt igazán megjelenteni, az Isten szeretet törvényét igazán képviselni, nem úgy lehet, hogy ilyen ellágyuló érzelemmel minden szépnek, jónak mondunk, rózsaszínnek festünk, nem. A szeretetben benne van az igazságosság is. A törvényt igazán megjelenteni azt jelenti, hogy ami rossz, azt elítélem magamban, elítélem mások tetteiben. Az erkölcsi kiértékelés, az erkölcsi iránytű a helyén van. De ugyanakkor ismerem az irgalmasságot. És ha egy ember azzal teljesen nem azonosult, amit én nem tudok megítélni, éppen ezért nem is vállalkozom rá, azért az ember iránt megvan bennem az irgalmasság. Ugye emlékszünk rá például Jézus, mikor elé cipelték azt a házasságtörő asszonyt, és lihegtek ott, és mondták, hogy az ilyenek kövesztessenek meg, ez van a törvényben, te pedig mit mondasz? És akkor Jézus mondott valamit, ugye már készek voltak a kövekkel, hogy megkövezik, mert az ilyeneket meg kell kövezni. Jézus azt mondta, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ. Félre ne értsük, ez nem azt jelenti, hogy aki közületek nem paráználkodott, vagy ilyesmi. Nem. Aki egyáltalán bűntől mentes ítélő képessége van, és saját maga erkölcsileg fedhetetlen, és felülhet az a bírónak a székébe, az vesse rá az első követ. És mivel még kétes volt, hogy ezt az emberek fölfogják-e, hogy őnekik mi van a rovásukon, Jézus csak lehajolt és elkezdett a porba írni. És akkor megszólalt ott valaki, így olvassuk az ígében, hogy a lelkiismeret által vádoltatván sorban elsompolyogtak onnét az emberek. Miért a lelkiismeret által vádoltatva? Mert Jézus, és nézzük meg ezt a tapintatot, most figyeljük meg ezt a fantasztikus tapintatot. Jézus ott felháborodhatott volna, és néven nevezve kimondhatta volna, hogy ti akarjátok elítélni az asszonyt, és mindegyik erre elolvashatta volna. Akár ugyanabban a dologban is a vétkét. És Jézus nem ezt tette, még ezekhez a képmutatókhoz, még ezeket a követ ragadókhoz is irgalmas volt. Hanem ő csak a porba írta, hogy... és a teste nyilván takarta, és mikor azok kíváncsiskodva mentek oda és nézték, akkor a lelkiismeret által vádoltatva elsompolyogtak. Mert mi volt a döntő? Az volt a döntő, hogy rájöttek, hogy ha Jézus még itt tovább folytatja, akkor hát ők nyíltan lelepleződnek. És akkor Jézus megkérdezte az asszonyt, hogy asszony, hát senki nincs, senki sem kárhoztatott téged? Az asszony valószínűleg a fejét sem merte fölemelni, a köveket várta. És akkor fölnézett, és ámulva mondta senki. És akkor jött egy döbbenetes szó Jézustól, én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél. Megkérdezem, Jézus elítélte a tettet? Mondta neki, hogy szépen jól cselekedtél, és semmi gond, ne vedd a szívedre? Ne, többé ne vétkezzél. Ebben benne volt, hogy minősítette a tettet, de én nem kárhoztatlak. Tehát... próbáljuk Jézustól tanulni, megítélni tetteket, erkölcsi mércénk a helyén legyen, de nem elítélni az embert. Idéznék Ézsaiás könyvéből egy másik igét is, ahol azt mondja ugyancsak az eljövendő megváltóról, hogy nem szeme látása szerint ítél, és nem füle hallása szerint. Valaki azt mondja, hogy nem ez a legigazságosabb ítélet, nem tudnak a földi bíróságok jobban, tényeket szednek össze, de facto ezek a tények szemlátása szerint, fülhallása szerint, tények szerint ítélnek. De a megváltó ennél magasabb igazságosságban, hogy folytatódik, nem szemlátása szerint ítél, és nem füle hallása szerint, hanem igazságban ítéli a gyengéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett. Ő tudja, hogy az ember gyenge. Ő tudja, hogy az ember lelkileg szegény. És ő nem csak itt a törvény, itt a tény, ő nem ilyen mércével ítéletszerűen egy embert. Ő tudja az összes okozati összefüggéseket, tudja egy embert, mi vette körül, milyen példák, milyen nevelés, milyen hatások érték. Ilyen árnyalt, ilyen magasabb rendűen igazságos ítélete csak az Isten képes. Nincsen megírva a Bibliában, hogy az atya, még az atya sem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Ki az, aki akkor merészkedik ítélkezni a másik ember fölött? Ő ilyen? Ő ez? Ő erre a büntetésre méltó? Ki az, aki merészkedik? Mikor az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta? Mennyi gyanakvást, mennyi bántó, igazságtalan megszólást, mennyi hitelrontást, mennyit lehetne kihagyni az életből, és mennyi keserűséget, ha mi megmaradnánk amellett, hogy tetteket minősítünk helyes vagy helytelen, igazságos vagy igazságtalan, de nem vonunk le következtetéseket, és nem mondunk ki minősítéseket emberekről, mert nem vagyunk bírák. Nem vagyunk jogosultak, hogy a bírói székbe üljünk egymás felett. Egyre van felhatalmazásunk, hogy magunkat elítéljük. Magunkat ismerhetjük, de az ember pont fordítva csinálja, magát nem ítéli el, másokat viszont nagyon könnyen és szívesen elítél. És ez valami döbbenetes igazságtalanság, nem? Hát nem önmagában szörnyű igazságtalanság, hogy az ember magát a végsőkig mentegeti, másokat pedig pillanat alatt elítél. Azt mondta Pascal, hogy az igazságtalanság teteje, hogy a nyomorunk önhitséggel párosul. Vagy mondhatnám azt is, hogy vaksággal párosul. Ez a nyomorúság teteje, hogy az önhitségünk és az igazságtalanságunk lelki vaksággal és igazságtalansággal, a legkirívóbb igazságtalansággal párosul. És azzal szeretném végül befejezni, hogy akkor hogyan lehet elviselni végül is az igazságosságot. Mert tudnék, az igazságosság nagyon nehéz. Nagyon nehéz önmagunkkal szemben igazságosnak lenni, hogy odáig menjünk, hogy magunkat is elítéljük. És nagyon nehéz az igazságosságot gyakorolni másokkal úgy, ahogy az előbb beszéltünk róla, hogy a tetteiknél nem alkuszom meg, nem vagyok ilyen igazság feladása árán is békesség és egységkereső. A tett az az, ami, és az embert mégsem ítélem el. És az ember iránt megtartom azt, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és hagyd az igazságosan ítélőre. Ez rettentő nehéz. Hogy lehet ezt megcsinálni? Hát azt kell mondanom, ezt egyedül emberileg nem lehet. Hát az önmagunk elítélése az is nagyon nehéz, és ezt csak úgy lehet megtenni, ha ott van mellette a bűnbocsánat ígérete és az Isten vigasztalása és a bátorítása, hogy győzelemre segít minket önmagunk felett. Van egy gyönyörű szép ige János első levelében, amikor azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson minden hamisságtól. Hát így tudjuk elviselni az önmagunkkal szembeni igazságosságot, hogy amikor összetörnénk, amikor el kell ítélni magunkat, és már semminek tartjuk magunkat, és borzasztóan szégyenkezünk, és szinte nehéz folytatni a dolgokat, meg elrendezni magunk közül a kuszaszálakat, akkor ott ragyog az ígéret, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és ennél többet tegyen, megtisztítson minden hamisságtól. Ezzel a reménységgel el lehet viselni az igazságosságot önmagunk iránt. És hogy lehet mások iránt megtartani az igazságosságot? Hát csak úgy, ha az Istentől szeretetet kapunk, ha könyörülő szeretetet kapunk az Istentől. Egy tévedhetetlen, egy megvesztegethetetlen igazságos mércét a dolgok igazságos vagy igazságtalan, a tettek és a tények megítéléséhez, de ugyanakkor egy megmentő, szánó szeretetet az ember iránt. Ezt nem tudjuk magunkból kitermelni. Egyszerűen nem vagyunk képesek erre a fajta igazságosságra. De gondolom többen emlékeznek, mikor Jézus elmondta az adós szolga példázatát. Ugye, ami egy nevezetes példázat, arról szól, ugye, hogy a király elenged 10 000 talentumot az adós szolgájának. Ő meg utána kimegy és meglát egy szolgatását, aki neki ehhez képest egy semmi 100 dénárral tartozik, folytogatni kezdi, és fizesd meg, amivel tartozol, és hóhérok kezére adja, és stb. És utána visszaidézi a király őt, és mi a kérdése? Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatásodon, amiképpen én könyörültem te rajtad? Szívbe markoló mondat. És ezért mondom, ha valaki tapasztalja azt, így függ össze a két dolog, az önmagunk iránti igazságosság, meg a mások iránti. Amikor én tapasztalom azt, hogy mikor én magamat elítélem, akkor ott van az Isten a vigasztaló kegyelmével, és ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól. Akkor, mikor én más embernek a gonosz tetteivel, meg helytelenségeivel találkozom, akkor a fülembe cseng. Nem kell nekem is könyörülnöm, amiképpen az Isten könyörült én rajtam. Akkor egyszerre megy ez a dolog. Igen, a tett az ami, a tény az ami. De az ember iránt én ugyanazt a könyörületet gyakorolom, amit az Isten én irántam. De ha én nem látom, én magamat nem ítélem el, én nem látom, hogy az Istennek mennyire a könyörületére szorulok, és nem tapasztalom ezt a könyörületet, akkor képes leszek így viselkedni másokkal. Tehát látjuk, hogy ez a két dolog együtt jár. Vagy együtt megy, vagy nem működik. Vagy magammal szemben is igazságos vagyok, és el tudom ítélni magamat, és tudom igényelni, és elfogadom az Isten könyörületét, és akkor mások iránt is ilyen leszek igazságos, de könyörületes, vagy pedig elfogult vagyok önmagammal. Önmagamat mindig kimentegetem, és nagyon készségesen és gyorsan elítélek másokat mindenestől. Tehát láthatjuk azt, hogy az igazságos gondolkozás nem is olyan egyszerű dolog. És végül utoljára még azzal fejezném be, hogy még van az embernek egy nagyon nagy segítsége abban, hogy szeresse, megszeresse az igazságosságot, és szívesen gyakorolja. Ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy van egy végső egyetemes ítélet. És én mindig bánkódom azon, amikor az emberek ezt úgy érzik, mint egy katasztrófa, mint egy szörnyűség. Ne is halljunk róla. Annyira szörnyű téveszmék vannak ezzel kapcsolatban, ami ez sok minden hozzájárult középkori egyházi tanítás, meg sok minden. Hát én azt mondom, hogy az evangéliumnak egy csodálatos része a végső egyetemes Isten ítélet. Akkor azt írja, hogy a Prédikátor könyve, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, és az emberek nem is figyelnek oda, hogy folytatódik, akár jó, akár gonosz legyen az. Nem csak a gonoszt, a jót is. Hát nem csodálatos, hogy egyszer lesz mindennek egy helyretétele ezáltal az abszolút igazságos Isten részéről. Különben én mindig megszédülök ettől. Nem, ezt emberi aggyal nem tudjuk elkezdeni, hogy Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Hát kell nekünk embereken végrehajtani valamit, vagy kell nekünk föltornászni magunkat a bírói székben, mikor az Isten egyszer mindent helyre tesz, és ő meg tudja tenni hibátlan igazságossággal. Igazságossággal és könyörülettel, úgy, ahogy jár, úgy, ahogyan az abszolút méltányos és igazságos. Ezért mennyire kell nekünk gyakorolni ezt, hogy hagyja az igazságosan ítélőre. És végül, ha nem vagyunk elégedettek magunkkal ezzel a kettősséggel, meg másokkal, hogy emberek hol ilyenek, hol olyanok, rengeteg keserűséget okoznak, gubancolódik az emberi élet jobbra-balra, akkor van még a látóhatárunkon egy hatalmas ígéret. Ez a Biblia egyik legértékesebb igéje. Péter második levele, 3. fejezet, 13. verse. De mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Hozzátehetnénk, amelyben csak igazság lakozik. Tehát aki ezekkel a dolgokkal felvérteződik, az ember szereti az igazságosságot. Nem egyszerűen egy elméleti igazságot szeret, az igazságosságot szereti. És gyűlöli az igazságtalanságot, de legelőször magába. Mások tetteiben is, de az ember nem. Mert ahhoz nincsen joga, ahhoz nincs felkészültsége. És még az Isten sem gyűlöli, mert az Isten azt mondja, még mikor az utolsó ítéletben elítél az ember, Isten majd embereket, mert nem tud más tenni, mert tehetetlenné vált a szeretete. Még akkor is mi van megírva Istenről? Ő a gonosz miatt is bánkódik. Tehát olyat valaki keresztül kasul tud, kutathatja a Bibliát, de olyat nem talál, az Isten felhatalmazást adna arra, hogy ember gyűlölni, mert még ő sem gyűlöl. A gonosz gyűlöli. De mikor egy embert el kell ítélni a gonosz tetteimet, mert nincs megbánás, és nincs változás, és az Isten szeretete is tehetetlenné válik, az Isten még akkor is gyászol, bánkódik a gonosz miatt. Hát kívánom, hogy egy kicsit segítsen nekünk ez a kis közös elmélkedésünk, hogy tartsuk az életben a legnagyobb értéknek az igazságos gondolkozást. Mit is olvastunk, hogy ki az, aki Istennel közösségben lehet, aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. És amint az ember magában gondolkodik, az ő, olyan ő, és az igazságban lehet növekedni, az igazságosságban lehet fejlődni. Erre mindnyájunknak óriási lehetőségünk van. És kívánom, hogy az Isten tanítson meg minket arra, hogy magunkat merjük, tudjuk, ítéljük el, másoknak a tetteit is ítéljük meg igazságosan, de az ember iránt legyünk könyörületesek, amiképpen az Isten is könyörületes hozzánk. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy mint a két élő éles kard olyan a te ígéd, amely tényleg elhat a szíveknek, a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a mi gondolatainkat és a szívünk indulatait. Urunk, elismerjük, hogy erre a sebészkésre szükségünk van, hogy hajlamosak vagyunk, elfogultak és elvakultak lenni önmagunkkal, és magabiztosan ítélkezőek másokkal. Urunk, olyan nagy szó ez az igazságos gondolkozás, és meghajtjuk a fejünket előtted, és elismerjük, hogy mi ettől messze vagyunk. És Urunk, belátjuk, hogy nincs jogunk sirálkozni a világ igazságtalanságai miatt, ha nem kezdjük el az igazságosságban való növekedést, az igazságosságban való nevelődést, ha nem ítélünk el saját magunkban minden igazságtalanságot, ha nem kezdődik a gyomlálás a mi saját életünkben. Urunk, köszönjük, hogy nem csak szóval, de a Krisztus gyakorlati élet példájával tanítasz arra, hogy milyen az, amikor soha se remeg a kezünkben az igazság erkölcsi mércéje, akár magunkról van szó, akár tetteket, tényeket kell megítélni, de mindig ott van a törvény betöltése, a szeretet, az ingadozó, tévedő, önmagával ellentmondásba keveredő ember iránti irgalom és könyörület. És soha nem ítélkezés, mert még akkor is csak a gonosz miatt bánkódás, amikor tehetetlenség van. Urunk, kérünk, taníts meg minket erre, áld meg a mi beszélgetésünket is, és kérünk, hogy minden jelenlévőt a te áldásoddal bocsáss el. Amen. Amen.